Kulturtrend délután. Kulturális hírmagazin. Itt a Trend FM-en.
Jó napot kívánok, ez a Kulturtrend, a Trend FM kulturális magazin műsora. A mikrofonnál Czoller Andrea.
Színház.
A Legenda háza című darab London egyik legnagyobb színházi sikere volt idén. Ősztől a magyar közönség is láthatja a darabot Hernádi Judittal és László Lilivel. Az előadás rendezője Szabó Máté, az Orlai Produkció hivatalos premierje szeptember 19-én lesz a Belvárosi Színházban. A Legenda háza főszerepeit ellent az egykori színésznőt Hernádi Judit, illetve Kétet, a fiatal filmes tartalomfejlesztőt László Lili alakítják. Belesomódi Evelin beszélgetett.
Egy olyan színésznő van a középpontjában, aki eltűnt az emberek elől, a nyilvánosság elől, és 30 éve nem tudni róla semmit. Ki ez a rejtélyes színésznő, és hogyan kapcsolódik a te karaktered az ő történetéhez?
Igazából ebben a történetben két figura van a középpontban. Egyikük ez az említett rég eltűnt nagyszínésznő, Ellen Bailey, és elmenekült erre a távoli vidékre, erre a mesebeli eldugott óceánpart parti kis házikóba, és most szeretne előjönni a történetével, ami egyébként egy MeToo ügy, egy zaklatási történet a múltjából, hogy ezt megfilmesítsék, és itt jön igazából képbe a másik központi figura, a két Trellis, akit én alakítok. Ő, mint filmes tartalomgyártó, elmegy erre a kis mesebeli helyre, hogy találkozzon ezzel a nagy színésznővel, akit Hernádi Judit játszik, és szeretné meghallgatni a történetet. És igazából az ő találkozásuk bomlik ki aztán ebben a színdarabban, ahogy ők kóstolgatják egymást, vagy hát főleg inkább a színésznő kóstolgatja ezt a fiatal lányt, aki az életében, hát mint kiderül, vagy mint ezen a helyen rájön, azért sok minden nem val be magának, vagy nem néz szembe azokkal a dolgokkal, amit ő valójában él, és ahogy érez dolgokkal kapcsolatban.
A főszereplő nem is annyira biztos a dolgában, kell itt meggyőzésnek is szerepet játszani, ahogy ez létrejöjjön?
Igen, abszolút. Ez egy öntudatra ébredés történet igazából. Ezen a helyen még találkozunk egy izgalmas költőnővel, akit Járó Zsuzsa alakít. Ők nagy barátságban vannak Ellen Bailey-vel, és tulajdonképpen ez a női energia, ami ezen a gyönyörű helyen hatással van erre a nőre, és ennek a barátságnak, vagy ezeknek a barátságoknak az eredményeképpen tudja valójában egy kicsit jobban látni, hogy ő miben él, és hogyan kellene jobban kiállnia magáért. Mert itt közben van egy ilyen gyermekvállalás kontra karrier kérdés is ebben ennek a nőnek az életében, mert érdekelni a munkája, nagyon szereti ezt a filmes világot, de közben tulajdonképpen a következő gyerek is már időszerű lenne, és akkor ezeknek a kérdéseknek ott valahogy a válaszai felbukkannak ebben a szituációban.
Mennyire oldja fel ezeket a komoly kérdéseket az előadás, itt a humor mennyire kap központi szerepet, vagy inkább vannak benne drámai mélységek, hogyan képzeljük el itt a hangulatát az előadásnak?
Hát a színdarab humorát az többek között az első találkozása adja a színésznőnek és Kétnek, mert egy fürdőruhában, úszósapkában és egy baltával a kezében fogadja Kétet a Ellen Bailey. Tehát rögtön egy ilyen abszurd szituációba csöppenünk, és egyáltalán ez a nő egy kicsit olyan habókos, szóval, hogy azért 30 évet eltöltött ezen a világtól távol eső helyen, és nem feltétlen, hogy is mondjam, az olyan nagyon megszokott, hétköznapokban megszokott módon közlekedik, amiből ez a filmes fiatal nő érkezik, és ez adja például a humorát a színdarabnak. Csak hogy természetesen mélységek is megjelennek, tehát ez egy jó kis hullámvasút ez a színdarab, mert minden van benne.
Fesztivál.
Szeptember 22-ig tart az immár 18 éve megrendezendő Ars Sacra Fesztivál, amelyen közel 400 program várja a különböző korosztályokat a koncertektől a szakrális sétákon át a kiállításokig. A kezdeményezéshez a kezdetektől fogva számos település, felekezet, intézmény és művész csatlakozott, országhatáron innen is túl. A fesztivál színes programjai nem csak művészeti gyöngyszemeket kínálnak, hanem örökérvényű igazságokat és üzeneteket is közvetítenek az érdeklődők számára. Ezeket az üzeneteket pedig nem kisebb művészek, mint többek között Petrás Mária, Bogányi Gergely, Klukon Edit és Ránki Dezső, a Körösi Vonos négyes és Csalog Benedek közvetítik. A Szent Efrén férfi kara mesés Rózsák Terei templomban lép fel. de Virág András, Gábor, Berec András produkciói is izgalmasnak ígérkeznek. A Momkult színpadára érkezik a Jazzation, és a jazzben is, a világzenében is megcsillantják a szakralitást. A Gemma énekegyüttes a reneszánsz, romantikus és kortárs motetták hangján és lendületével várja az érdeklődőket közös Isten dicséretre a fesztivál záró koncertjén. A vidéki helyszínek közül idén is kiemelkedik Miskolc, ahol a második Miskolci Ars Sacra Fesztivál keretében több mint 40 összművészeti program kerül megrendezésre. Ugyancsak számos programot szerveznek Vácott, ahol több felekezet készül érdekes kiállításokkal, koncertekkel, előadásokkal. Esztergomban építészeti konferencia is színesíti a kínálatot, illetve Moson-Magyaróváron és Pécsett is, közel 10 program várja az érdeklődőket. A határon túli programok közül kiemelkedik a Nagyszebeni Ars Sacra Fesztivál, ahol a hét minden napjára a városban élő felekezetek csatlakozásával különleges programokra készülnek. Egy különleges kiállítás is érkezik a fesztiválra, amely egész szeptemberben látható majd a Mária Magdolna toronyban. A Finnországban született, Magyarországon élő Maria B. Raunio festészetét saját külső és belső utazásaiból, személyes élményeiből merítve, ösztönös hajtó és formáló erők által hozza létre egyéni, különös, vagy inkább különleges képi világát. A fesztivál szervezői a fiatalabb korosztályt is várják az eseményre, Fülep Márk háromszoros Artisius és Lajta Díjas fúvola művész a Kisvuk című zenei produkcióval készül két alkalommal, de lesz bőrműves műhely és kifejezetten gyerekeknek szóló séta a Fővám térről indulva.
Koncert.
Az idei évattól Magyar Nemzeti Férfi Kar néven folytatja pályafutását Magyarország legnagyobb hivatásos férfi kara, a Honvéd Férfi Kar. Az együttes 2024-25-ös évadjának programjában bécsi vendégszereplés, jubileumi ajándékkoncert a békéért, tematikus hangversenyek és Fischer Ádám 75. születésnapi gálája is szerepel. A Honvéd Férfikar a 75. jubileumát ünneplő Prima Primissima díjas Honvéd együttes tagjaként Magyar Nemzeti Férfikar néven folytatja az évadot. Az eredetileg a Honvéd Központi Művészegyüttes Kórusa néven alapított kar 1949 óta működik. Az akkor még katonai állományból kiállított énekesekkel megalakított kórus tagjai az idők folyamán magas képzettséggel rendelkező hivatásos énekművészekre cserélődtek. Októberben Fischer Ádám 75. születésnapi alkalmából rendezendő ünnepi hangversenyen fellép majd az együttes a Műpában, januárban pedig Szörényi Levente 80. születésnapját ünneplik a Zeneakadémián. A Magyar Nemzeti Férfi Kar az idei évadban is folytatja interaktív énekóráit. A Petőfi Kulturális Program keretében évről évre több kistérségi település általános iskolájával együttműködve tart foglalkozásokat gyerekeknek, hogy a közös muzsikáláson keresztül közvetlen élményeket nyújtva mutassa meg az éneklés, a zene örömét a legfiatalabbak számára. Visszatérő vendégek a karvezetés szakos hallgatók Zeneakadémián megrendezett diplomakoncertjein, így a férfi kar már a felsőfokú zenész képzés aktív résztvevőjévé vált. Ebben az évadban sem maradnak el a férfi kar tematikus koncertjei, amelyeket hagyományosan a Pesti Vigadóban tartanak, emellett számos koprodukcióban is feltűnik majd az együttes.
Programajánlat a HelloHungary.hu-tól.
Az elmúlt évekhez hasonlóan idén is megrendezik az Őrségben a Tök Fesztivált. Nem is kell rá sokat várni, szeptember 16-a és 18-a között kerül sor az eseményre. A központ Őri Szent Péter mellett Nagyrákos, Szalafő és Magyarszombatfa is bekapcsolódik a tökös hacacáréba. Unatkozni egészen biztosan nem fogunk, arról nem is beszélve, hogyha kifesztiváloztuk magunkat, az Őrségben egymást érik a klassz kiránduló helyek is. A program kis és nagyobb gyerekes családoknak, baráti társaságoknak és szerelmes pároknak egyaránt ideális. A sütőtök igazi csodazöldség. Az utóbbi években meredeken felfelé ível a szerencse csillaga, lám még egy saját fesztivált is kapott, ami nem véletlen, hiszen élettani szempontból aranyatér. Tele van vitaminokkal, többek között kálcium, mangán, réz, vas, foszfor, C-vitamin, folsav és B-vitaminok is megbújnak a narancssárga húsában, amiből akár brownit is lehet sütni. A tökmag és a tökmagolaj triójának egyaránt örül továbbá a szív és az érrendszer, valamint az emésztés, sőt, rendszeres fogyasztásuk állítólag a köszvényes panaszok enyhítéséhez is hozzájárulhat. Ha tehetjük, hagyjuk a kocsit a szállásunknál, és gyalogosan, biciklivel, vagy épp helyközi busszal közelítsük meg a legtöbb programnak otthont adó Őri Szentpétert. Menni, venni, enni és lenni. Nagyjából ezeket a tevékenységeket váltogathatjuk méghozzá tetszés szerint. Őri Szentpéteren egy viszonylag nagy terület ad otthont a fesztiválnak. A fesztivál főbb útvonalait rengeteg árus szegélyezi, szinte kizárólag kézműves termékeket gusztálhatunk a kínálatban, amelyek között faragott játékokat, naturkozmetikumokat, ajándéktárgyakat és gyakran különféle ruhaneműket is találhatunk. Na és persze tök magos termékeket minden mennyiségben. Ha csak egy dolgot vásárolunk, az legyen a tök magolaj, amellyel az otthoni étkezéseket is mennyeivé varázsolhatjuk. A tök fesztivál valóságos kulináris édenkert a gasztronómia kedvelőinek, ezért érdemes üres gyomorral érkezni, hogy legyen hely a sok finomságnak. A szervezők koncertekkel és különféle kulturális programokkal is készülnek, amelyek között kicsik és nagyok egyaránt megtalálják az ízlésüknek megfelelőt. Kirándulásból sosem elég. A fesztiválozás során esélyes túlzott kalóriabevitelt kompenzáljuk némi környékbeli kirándulással. Egy séta jó ötlet. A vadásató és környéke például biztosan nem fog csalódást okozni.
A folytatásban könyvajánlót hallhatnak Ole Andreával.
Könyvben utazom. Neked 8. Rövid könyvajánló podcastok Ole Andreával.
A Szlovákiában élő és egyetemi évei elején járó Blanka nyári munkára jelentkezik egy marseilli gondozó otthonba. Kezdetben minden vonzónak, izgalmasnak tűnik, de aztán az idilli légkör egyre nyomasztóbb lesz. Örvényszerű utazás veszi kezdetét, amely a lányt a depresszió és a paranoia poklának mélyére sodorja. Döbbenetes utazás a belvű, Ivana Dobrakovová regénye, György Norbert műfordítóval beszélgetünk róla. Nagyon egyszerű kérdéssel indulunk, tulajdonképpen mit akar ez a fiatal lány?
Nyilván kalandot valamilyen értelemben, és ott meg is fogalmazza, hogy a francia nyelvtudását szeretné fejleszteni, illetve hát ott azzal a fiúval, akivel ott él, ott Kelet-Szlovákiában, kicsit ilyen lepukkadt környezetben, és onnan így a nyári szünetben menekülne el, és hát ilyen volt ilyen amerikai projekt is, de hát az le lett fújva, és akkor találja ezt a belvűt a Marseille-ben egy ilyen központ, ami ilyen mozgássérültek és különböző handicapes embereknek a központja, tehát ahol őket gondozzák, és akkor ő ezt így abszolút jó ötletnek tartja, hogy részben tehát világot lát, fejleszti a francia nyelvtudását, és hát nem kell otthon lennie.
Semmi nem utal rá, hogy ez az egy hónap, ez kifogna rajta, de mégis, ahogy megismerjük, azért vannak ilyen homályos pontok vele kapcsolatban. Tehát egy kicsit ilyen elveszettnek tűnő lány ez, miközben nagy magabiztossággal tervezgeti ezt az utat, bár elég furcsa, hogy éppen fogyatékkal élőkhöz menne, azok gondozását vállalja tapasztalat nélkül.
Igen, hát nyilván nem gondolta végig, hogy ez mivel jár. Tehát ilyen árulkodó jelek, mert na, akkor vannak, tesz ilyen, azt ilyen kéthetes prágai kitérőt, ott is beáll egy ilyen aktakukacnak, vagy nem tudom, ilyen aktatologatónak, és na, ott is problémái vannak a munkatársaival, és nem tud velük szót érteni, és gyakorlatilag onnan is menekül. De nyilván akkor még ő sem gondolja azt, hogy mi vár rá Marseille-ben, vagy mik fognak vele történni, tehát ebben a belvi központban.
Lényegében minden adott, hogy ez a lány jól érezze itt magát. Fiatalok közé kerül, sok nemzetiségű társaságba, és ott a tenger.
Teljesen így van. Például a nyelvi problémái nem igazán vannak, tehát beszéli az angolt, beszéli a franciát, és gyakorlatilag az elején kiderül, hogy az a munkakör, ami rábíznak, az annyira nem kötött, tehát hogy ez nagyon laza, és vannak ápolók és ápolónők, akik elvégzik a munkát, tehát maximum az, hogy kommunikálni a betegekkel, vagy a ápoltakkal.
Vagy etetni őket.
Tehát maximum ilyesmi, és akkor hát időnként megpisiltetni őket, és akkor itt kezdődnek a gondok, tehát hogy hirtelen úgy érzi, hogy ez neki sok. Tehát nyilván ennek megvannak az okai, tehát ezeket a problémát ő vitte magával, ez már megvolt, és ez ott ebben a környezetben bontakozik ki.
Nagyon felkavaróan írja le, hogy hogyan csúszik egyre mélyebbre, mint egy spirálban így megy mindig lejjebb, és vannak pontok, amikor ki tud törni belőle, de hogy ez egy végeláthatatlan folyamat.
Igen, az csodálatos, az a fokozás. Szerintem brilliánsan megoldotta technikailag is, tehát hogy a szöveg később már gyakorlatilag csak ilyen vége láthatatlan mondatok, és nincs pont a végén, csak vesző, aztán már kis kezdőbetűvel kezdődnek a bekezdések is, tehát ugye ahogy hullik szét, és maga ezek a mondatok, ahogy örvénylenek, és egyre mélyebbre húzza. Tényleg ezt mesterien műveli.
Mit tud tenni ez a lány, amikor érzi, hogy jönnek ezek a rohamok, vagy újra belekerül ebbe az állapotba? Ismerős már neki, tehát a depresszió ismerős már neki, hiszen mondja is egy barátjának, egy fiúnak, akivel ott összemelegednek, hogy ez most az kezdődik.
Különböző technikákat próbál alkalmazni, különösen a regény első harmadában, tehát ír egy listát például, hogy akkor most ez van, ebből ez következik, stb. És ezt egyre kevésbé tudja kontrollálni, illetve úgy, tehát ez a bipoláris rész, tehát vannak olyan részek, ahol kimondottan élvezi, ezzel henceg, hogy ezt élvezi, hogy szédül, és színeket lát, és nem tudom, és a következő jelenetben pedig már hangokat hall, és teljesen kiborul, hiszem ott törik meg.
Igen, a hallucinációktól.
Igen, a hallucinációkban, tehát valójában ezt kezelni nem tudja, csak sodródik, és a bipoláris zavarnak a szerintem tűpontos leírása. És hát azt is élvezi, hogy a többiek ugranak azonnal, például elájul, és akkor szaladnak oda hozzá, tehát foglalkoznak vele. Ez nagyon fontos, tehát hogy tulajdonképpen visszaél ezzel.
Hogyan változnak meg a viszonyai, arról tudunk beszélni, hogy ez egy ilyen elfogadó közeg, szerez barátokat, tehát hogy tényleg nagyon jól alakul minden az első héten.
Igen, és csodálatos kirándulásokat szerveznek, illetve tehát ilyen szabadidős programokat, ilyen tengerpartra, ott is vannak apró problémák, elején apróbbak, később aztán már nagyobbak, vagy ezzel a dragóval, ezzel a szlovén sráccal csodálatos éjszakát tölt Marseille utcáin. Tehát ez nagyon érzékletesen le van írva. Tehát tulajdonképpen tényleg, ahogy az elején említettem, minden feltétel adott ahhoz, hogy ott csodálatos nyári kaland legyen. Csak ez fokozatosan mellé megy. Igen, mert viszonylag a regény elején, tehát mikor már ott van ebben a központban, 10-15 oldal után már azt mondja, hogy innen azonnal el kell menekülni.
Egyszer csak kijelent, hogy mindenki gyűlöl. Van ez a felfedezése, és aztán elkezdi így látni a maga körül a világot. Erre a pontra eljut, és onnantól ez mániája marad, és aztán meg azt is gondolja, hogy mindenki bántani akarja őt.
Legyártja ezt a filozófiát magának, tehát, hogy mindenki gyűlöl mindenkit, és akkor szerencsétlen módon ez a dragó meg is erősíti ebben, tehát félig ironikusan, meg egy kicsit úgy visszavágja neki, és gyakorlatilag innentől teljesen elhatalmasodik rajta a paranoia. Tehát, hogy ilyen összeesküvés elméleteket gyárt, hogy azért vannak, hogy őt nem is tudom, kicsinálják, meg tönkre tegyék, meg
hárembe zárják.
Mert az elején, amit a szlovák barátja, hogy viccből oda vetett neki, hogy nehogy aztán egy hárembe végezd, és akkor ezt is szó szerint veszi, és onnan már nincs visszaút.
Aki depressziósal él együtt, vagy aki látott már ilyet, annak milyen, hát ha lehet ezt mondani hasznos, hogy milyen fontos lehet egy ilyen könyvélmény, hogy megértsen ebből valamit?
Ebben teljesen biztos vagyok. Az a rádöbbenés, hogy úristen, ez az. Ez így néz ki. Tehát jó, ez a depressziónak az a fokozata, amikor tényleg hull szét gyakorlatilag a személyiség, de...
De hát vannak fázisok, amin átmegyünk,
igen,
ugye?
Igen, tehát mindenképpen hasznos, ilyen értelemben is hasznos olvasmány, tehát nem csak irodalmi értelemben, tehát hogy az olvasmányélmény szintjén, hanem klinikai értelemben is. Uh-huh. Azt gondolom, hogy pontos leírás. Elhiszem az Ivanának. Tehát levelezek vele, és havonta azért e-mailt váltunk, és tudom, hogy miről mit gondol, és hogyan gondolkodik. Egyébként utána néztem, tehát ez a Bellevue Center, ez valóban létezik Marseille-ben. Találtam is képeket, most már egy kicsit hát van épített, fel van, nem felújítva, nem kicsit terjeszkedtek. Tehát láttam azokat a helyszíneket pontosan, amelyek a könyvben le vannak írva. Tehát ez egy valós intézet Marseille-ben. És hát nyilván ez egy tulajdonképpen önéletrajzi, vagy nem önéletrajz, hanem...
Tehát egy valós történet, tényleg?
Valós történet, tehát őt volt, ezt tudom, ez megtörtént. Valószínű, hogy nem pontosan nem így de ahogy a nagy része ez így ül a valósággal.
György Norbert műfordítóval beszélgettünk Ivana Dobrekovová Bellevue című felkavaró regényéről. A könyv a Tipotex kiadó gondozásában jelent meg.
A Trend FM kulturális hírmagazinját hallották.